testvérek, tovább olvasom a történetet, még néhány verset a folytatásból olvasok. Mózes első könyve 24. fejezetéből. Miután a tevék már eleget ittak, elővett a férfi egy fél sekel súlyú aranyfüggőt, és a leány kezére való két karperecet, 10 aranysekel súlyút, és azt mondta, kinek a leánya vagy? Mondd meg nekem, van-e számunkra éjszakára hely apád házánál? Ő azt felelte, Betuél leánya vagyok, Milka fiáé, akit ő Náhornak szült. Azt is mondta neki, van nálunk bőven szalma is, abrak is, meg hely is van éjszakára. Akkor meghajolt az a férfi, leborult az Úr előtt, és ezt mondta, áldott az Úr Ábrahámnak, az én Uramnak Istene, aki nem vonta meg hűséges szeretetét Uramtól. Az Úr vezérelt engem ezen az úton, az én Uram testvérének házához. Kedves testvéreim, a keresztény ember mindenkor, de most különösen is, két irányba tekint, két irányba szemlélődik, kifelé szemléli azt, hogy mi történik ebben a nagy világban, és befelé önmagát vizsgálja, szemléli, mit vár ki benne, mit vár ki belőle az, ami a külső világban történik, és ami ostromolja az ő egyéni életét. Az egészséges keresztény életben egyensúly van a kifelé szemlélődés és a befelé szemlélődés között. És akkor egészséges a keresztény élet, hogyha kívülről hatalmas ostromok érnek, de belül hatalmas ellenerőket kapunk, és mégiscsak megtartjuk a lelki, szellemi egyensúlyt, a békességet a zaklatott időkben is. Hát most ilyen zaklatott időket élünk, és szinte-szinte lehetetlen egészséges emberi életet élni, úgyhogy belülről ne kapjunk ellenerőket, vigasztaló, ellensúlyozó erőket azokra az ostromló erőkre nézve, amelyek kívülről marcangolják, képig szaggatják az életünket. Mostanában egy tükörmondat él bennem elevenen, egy olyan mondat, aminek az egyik része bibliai ige, de megfordítva, tükrözve is igaz. A bibliai mondat így hangzik, mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, de lelkében kárt val. Ennek a tükörmondata az, hogy mit árt az embernek, az egész világot elveszíti, de lelkében nem val kárt. Az is nehéz dolog, hogy az egész világot megnyerni, és közben alázatosnak, csöndesnek, szolgálónak lenni Isten iránt. Nehéz a gazdagságban, a békében, a bőségben, csöndben, alázatosan, hűségesen megmaradni Isten közelében. De legalább ilyen nehéz, vagy még nehezebb az, hogyha mindent elveszít az ember, és mégis nem val kárt a lelkében. Hát most ez a világban, ez következik reánk, hogy veszítünk, sok mindent veszítünk, és kérdés az, hogy és akkor a lelkieket is elveszítjük, a békességünket, a reménységünket, az áldozatos szolgálók szeretetünket. Mondom, ez a tükörmondat nagyon elevenem él bennem, és kérdezlek titeket, hogy értitek-e, miről beszélek. Mit árthat az embernek, ha mindent elveszt, de lelkében nem val kárt? Most ez a lecke népünk számára, egyetemességében, és minden egyes hívő ember számára is. Nem lehet különben egészséges életet élni. Nem biztos, hogy idegösszeomlást kap az ember mindjárt, de olyan feszültségben él, ha nincs ellenerő, ha nincs belső vigasztalás, olyan feszültségben él, ami előbb-utóbb idegessé teszi, agresszívvé teszi, keserűvé teszi, depressziósá teszi, kimeríti, álmatlanná teszi az éjszakát, tönkre teszi. Lassú mérgezéssel, ha nincs elegendő ellenerő. Ez az első üzenetem a számotokra, testvérem, hogy nem lehet, ma nem lehet emberi életet élni úgy, hogy belülről bőségesen ne kapjunk ellenerőket, isteni erőket. Ha belavak, akkor most igazán ezek az isteni erők nem a végső üdvösségre szólnak, hanem a hétköznapokra, a holnapra, meg a jövő hétre, meg a karácsonyi ünnepekre, meg utána. Most nem üdvösség kérdése az isteni erő, hanem hétköznapi, mindennapi kérdés. És mondom, ez az első kérdése, hogy megvan-e bennetek ez az egyensúly, hogy kívülről egyre riasztóbb, egyre félelmetesebb hírek jönnek, egyre sötétebb irányba megyünk, így mondják, akik értenek hozzá. Van-e bennünk olyan ellenerő, hogy mit árthat, ha az egész világot elveszítjük, de belül ott élünk, bensőséges, imádkozó, hűséges kapcsolatban Istennel. De hát hogyan lehet ezt csinálni? Hogyan lehet ezeket az ellenerőket kapni? Amikor ezen gondolkoztam, eszembe jutott egy régi-régi emlék, fasori káplán voltam 1941-42-ben, amikor kezdődtek a zsidó törvények. Németországban egyre fenyegetőbb volt a helyzet. Fasori káplán voltam, ott laktam a templom egyik kis helyiségébe, helyébe, szobájában. A templom mellett volt egy iskola, egy mozgásművészeti, egy balettiskola, és ismeretségbe kerültem a családtól, egy szuper intelligens zsidó család volt, még ma is él az egyik leány a családból, előadó művész, országos nevű előadó művész, akkor az egész család élt. Bejáratos voltam hozzájuk, befogadtak, és úgy felejthetetlen számomra az, hogy ők nagyon pontosan tudták, én zöldfülű voltam a politikában, meg mindenféle ügyben, szemitizmus, antiszemitizmus ügyében tudatlan voltam, ők nagyon pontosan tudtak mindent, és olyan felejthetetlen számomra, hogy együtt töltöttünk estéket, úgy, hogy átmentem hozzájuk, és aztán megittünk egy csésze teát, és akkor elővettek egy albumot, egy Rembrandt albumot, vagy valamit a Louvre-nak a kincseiből, és anélkül, hogy politizáltak volna, odahajoltunk, hatalmas nagy albumok voltak, emlékszem rá, lapoztak egyet, már rég ismerték az összes Rembrandt képet, meg a Louvre-nak, meg a többieknek a gazdagságát, rég ismerték, és mégis újra meg újra odahajoltak fölé, nézték, magyarázták egy-egy részletre, fölhívták a figyelmet, vigasztalást vettek a művészetnek a múlhatatlan értékeiből, ezzel ellensúlyozták valamennyire azokat a riasztó, növekvően riasztó híreket, amiket kaptak. Hát ez csak egy kép számunkra, mi ennél többre vagyunk hívatva, de maga a dolog megelevenedett most bennem, hogy riasztó hírek vannak, és akkor mi is csináljuk azt most, hogy odahajolunk egy régi-régi kedves történet fölé, és mintha nem is volna semmi probléma a nagyvilágban, hajoljunk oda ős régi bibliai történet fölé, és gondoljuk át ezt a történetet. Bizonyára vigasztalást, sőt, erőt, világosságot kapunk, hogy ezt a történetet egy kicsit közelebbről is szemügyre vesszük. Megjegyzik a biblia tudósok, hogy az egyik legbájosabb, művészileg legszebben kidolgozott történet az atyai történeteknél, ez érdekes módon háromszor olyan részletesen van a Bibliában, hiszen most is hallhattatok hosszú verseket, pedig ez csak egy része az egész történetnek. Háromszor olyan hosszan, részletesen írja le a Szentíró ezt a történetet, mint a többi fontos atyai történeteket. Elmondom tehát szinte meseszerűen vagy novellaszerűen, hogy mi történt itt, miről van szó ebben a történetben. Aztán ki fog derülni, ha Isten lelke megajándékoz minket, ki fog derülni, hogy miközben egy bűbájos, szinte-szinte romantikus, kedves, szerelmi házasság kötési történetet olvasunk, aközben egyszer csak belénk hasít a végső igazság, Isten végső üzenete, ami változatlanul érvényes évezredek óta a mai napig is. Nos, tehát azt olvassuk itt a történet elején, hogy Ábrahám élemedett korú öreg ember lett. A fia Izsák pedig felnőtt és férfi számba ment, feleséget kellett keresni néki. Ne ütközzünk meg ezeken a régi patriarkális, különös társadalmi, családi, jogi dolgokon. Fogadjuk el így, hogy akkor így volt, így történt. Öreg volt Ábrahám, feleséget akart keresni a fiának. Volt egy öreg szolgája, az is öreg volt már, de nem annyira, mint Ábrahám, Eliézer. És Ábrahám rábízta Eliézerre, hogy keressen feleséget a fiának. Nekünk ez ma furcsa, hogy hát Izsáknak semmi beleszólása. Csak úgy kapja készen a mennyasszony. És még Ábrahám is nem maga veszi a fáradtságot, hogy keressen, még ő is rábízza egy szolgára, hogy majd az megtalálja. Hát először is itt ennél a szónál, hogy szolga, álljunk meg, ez nem azt jelentette akkor, mint ma. Mert például a királynak a szolgája volt az, aki miniszter volt, vagy generális volt a hadseregben. Gondoljunk az Úr szolgájára, Ézsaiásnál az Úr szenvedő szolgájára. A szolga nem valami megalázó kapcsolatot jelentett, hanem olykor-olykor nagyon meghitt, bizalmas családi köteléket jelentett. Hát itt is ez az öreg szolga, ez nyilván benne élt a család légkörében, és nyugodtan rábízhatta Ábrahám keresést. Mintha maga Ábrahám ment volna, úgy ment el Eliézer, és keresett feleséget. Érdekes, tanulságos, de most ezt nem részletezem, ilyen kisi részletek vannak ebben a keresésben, hogy azt mondja Ábrahám, ne a kananeusok leányai közül legyen felesége a fiamnak. Mi idegenek vagyunk. Istennek a választott népe, mi nem olvadhatunk bele ebbe a környezetbe. Vissza kell menni az atyák földjére, és onnan a rokonságból valakit. Ne a kananeusok közül. A másik az, hogy ám de Izsák maga ne menjen vissza oda, mert az Isten kihozott már onnan. Akár a hívők házasságára nézve is lehetne tanulságokat vonni ebből, hogy igenis lehetőleg az Isten népéből keressek társat magamnak. Ne a kananeusok köréből, akármilyen csinosak, szépek, gazdagok, az Isten népének küldetése van. A kananeusok világából vissza a atyákhoz. De maga Izsák ne menjen vissza. Izsákot már Isten egy úton előre vezette a jövendő beléjének, aki még megakadt valahol a régi hitvilágban, annak kell eljönni Izsákhoz. Aztán a harmadik érdekes gondolat, hogy azt mondja a szolga, hogy hát ha az a leány nem akar követni, és nem jön el, akkor mit csináljak? Azt mondja Ábrahám erre, ha leány nem akar követni téged, akkor mentes leszel a nékem tett eskü alól, de a fiamat nem viheted vissza oda. Hát a szolgának pontosan meghatározott feladata van, nem a kananeusok közül, az ősi világból valakit de annak a valakinek önként kell vállalni. Igen, én elmegyek. Na, elkészül, Eliézer az útra, gazdag, hozomány, ízelítőt visz magával, 10 tevét megraknak ruhával, ékszerrel, egy karaván indul el öreg Eliézer vezetésével, és ki tudja hány nap múlva az Eufrátesz felső vizeinél van ez a Nákor város, megérkeznek az ősök földjére, az Eufrátesz egyik mellék folyójához, és estére érkezve egy város kapuja előtt a kútnál letelepednek, megpihennek. Itt kezd forróvá lenni a történet. Megpihennek a tevék, meg az öreg szolga is. Tudja, hogy amikor a nap lemegy, a nappali hőség elmúlik, jön az esti enyheség, az esti fuvallat, akkor jönnek ki a lányok, asszonyok, és merítenek a kútból, és tudja gondolni, hogy egy mélyedés, talajvíz gyakorlatilag, de hát a lépcsőkön kell lemenni, és ott lehet meríteni, aztán fölhozni a vizet. Az öreg szolga letelepedik állataival együtt, csöndes, vár és imádkozik. És kéri Istent, hogy tegye sikeressé, tegye eredményessé, áldottá az útját. Imádkozik csöndesen, megpihen, türelmes és türelmetlen, mert azt mondja, Uram, Ábrahámnak, az én Uramnak Istenem, adj eredményt még ma. Merészel Istennel így beszélni, hogy még ma hosszú út van mögöttünk, hosszú út van előttünk, ha majd visszamegyünk, még ma. De más nem csinál, ott van, lepihen és vár. És jönnek a városból a lányok, asszonyok, és itt van a teológiai, fantasztikus többlet az Ószövetségnek sok egyéb történetével szemben ebben az egyszerű novellában, hogy honnan lehet megismerni, hogy ez az, milyen jel van. Ismeritek a Bibliát bizonyára annyira, hogy tele van a Biblia jelkívánásokkal. Istenem, rendben van, megszólítottál engem, de adj valami jel, ami bizonyossá tesz. Gondoljunk Gedeonra, egyik tipikus példa. Gedeon egy nyomorult kis emberke, névtelen, senki, szegény, erőtelen, megszólítja, és te fogod megszabadítani Izrael. Tehát Uram, adj nekem jel. És akkor alkudozik az Istennel, kiteszem a gyapjút, legyen nedves, mikor más minden száraz. Jó, ez így van, de ez nem elég, most fordítva. Szóval jelt követel Gedeon, és onnan kezd egészen Jézusig, a farizeusok állandóan jelt követeltek, adj nekem jelt, hogy bizonyos legyen, hogy Isten van benned, és Isten vezet téged. Na hát itt van ez az öreg Eliézer, és ez is kíván valami jelt, hogy az Isten mutassa meg, hogy ki ez a leány, melyik a leány az, aki a Izsáknak lesz majd a felesége. És mondom, ez egy fantasztikus újdonság, mondják a teológusok, a szaktudósok, újdonság, hogy itt a Jahve semmit nem csinál, külsőképpen nem úgy van, hogy jön a lány és csillag ragyog az arcán, vagy a homlokán, ez az, vagy galamb száll le a vállára, és az mutatja, hogy ez az, vagy mielőtt vizet merít, letérdel és imádkozik, na ez az egy kegyes lány, ez jó lesz Izsáknak. Na semmiféle ilyen látványos dolog nincsen. És mégis van egy jel. Mondom, ez egy csodálatos többlet, belerejtve az egyszerű történetbe. Azt mondja az öreg szolga, Istenem, én úgy szeretném megismerni ezt a leányt, hogy szomjas vagyok. Meg az állataim is szomjasak. Jön egy lány, és merít a vízből, és én oda megyek hozzá, az, hogy szomjas vagyok, adj egy korty vizet innom. Rendben, biztosan megteszi sok lány. De az legyen a jel, a próba, hogy az a lány azt mondja, hogy persze, adok neked, uram, sőt, látom, hogy a tevéid is szomjasak, azokat is megitatok. A isteni jel, tehát a sőt, benne van így az igében, hogy sőt, a te tevéidet is megitatom. Tehát nem az, hogy az öregnek ad egy pohár vizet, hanem a sőt, ott kezdődik az isteni vezetés. Nem kéri, hogy adja a tevéimnek is, mondhatnám, hogy én adok a tevéimnek. Azt mondja, ha spontán módon ez a leány nekem ad egy kort vizet, aztán meglátja a tevéket, és azt mondja, hogy sőt, azoknak is fogok adni. Akkor megismerj, na ez az. És hát olvassuk, így történik. Ide állok a forrás mellé, amikor a városban lányok jönnek, és legyen úgy, ha azt mondom valamelyiknek, nyújtsd ki a korsódat, hadd vigyem, ő pedig azt mondja, így áll, sőt, még a tevéidet is megitatom. Akkor őt rendeltet szolgádnak. Tehát mi az isteni jel, a sőt? Mondhatnánk azt, hogy nem egy átlagos emberség, mert már az is valami, hogy egy vadidegen oda megy, és akkor leveszi a válláról a korsót, és ad neki inni, az is emberség már. Egy olyan sőt, egy szuper emberség. Ennek a történetnek ez a csodálatos gyöngétsége, gazdagsága, sok-sok ószövetségi történettel szembe és fölöttük. Ez a sőt, hogy sőt az állatodat is észreveszem, sőt az állatodnak a szomjúsága is megindít engem. Sőt, igenis, sokszor lemegyek a lépcsőn, és egy-egy korsóval be a vájúba, hát 10 tevét megitatni, amelyek szomjasak, nem is olyan egyszerű, és hányszor kellett lemenni, följönni lépcsőn a korsóval, beönteni a vájúba. A sőt, az nagyon gazdag valami. És így történik, ahogyan az öreg szolga elgondolja. Nem tudom, érzékelitek-e, hogy az Ószövetségnek az átlagos színvonalán, most így mondom, az átlagos színvonalánál mennyivel magasabb ez a történet, ez a kedves történet. Mert itt nincs szó imádságról, nincs szó áldozatról, nincs szó teológiáról, nincs szó templomról, kultuszról, Mózesről, semmiről nincs szó, csak arról, hogy sőt az állatot is észreveszik. És valami fantasztikus gazdagság van ebben. Benne van az, hogy az Isten üt története folytatódik, úgyhogy Ábrahám után most már Izsák következik, aztán Jákob, aztán többiek. De Izsáknak asszony kell. Milyen asszony legyen? Az Izsáknak a felesége. A sőt asszonya. A sőt a tevéidet is megitató asszonya. Na, az ilyen asszony, ez beleillik az üt történetbe. És így történik. És leborul Isten előtt az öreg szolga, és megköszöni, hogy ilyen csodálatosan vezette. Isten vezetése mutatkozik. Mondom, ha ismeritek a Bibliát, tudjátok, hogy főként az Ószövetségben az Isten cselekszik, az Isten vezet, de általában hogy vezet, úgy, hogy alaposan odaüt a fáraónak 10 csapással, hogy engedje el a népet. Vagy mennydörgés, vagy földindulás, vagy tűz, vagy valami égő csipkebokor, akármi, valami, a Jahve megmutatja valami külső dologban azt, hogy ő az Úr, ő vezeti a történelmet, az üt történelmet. Jahve megjelenik és cselekszik, és megmozdul az ég és a föld, és itt nem mozdul meg semmi. Csak megjelenik ez, hogy sőt az állataidnak is adok. És ebben van az Isten. Na testvérek, mondom, ez igazán meglepő, hogy egy ilyen majdnem romantikus, kedves történetben, kicsit régies, furcsa történetben, egyszer csak az evangéliumnak a summája csendül meg. Az egész evangéliumnak a summája az, hogy sőt, szeresd fele barátodat, ez az
átlagos. Szeresd ellenségedet, ez a sőt az ellenségedet is szeresd. Kérdemes róla a Bibliát így végigtanulmányozni, hogy hol mindenütt jelenik meg ez, hogy sőt, azon felül. Egy mérföldre kényszerítenek, sőt, menj egy második mérföldet vele. A Biblia tele van ezzel, csak más-más összefüggésben, más-más történetben, de mondom, emelkedjék ki ezt, hogy sőt, persze, hogy adok neked szomjas öreg eléjézre, persze, hogy adok neked inni. De látom, itt van a 10 tevét szomjasan, sőt, azoknak is adok. Na, testvérek, most karácsonyra készülünk, és szeretném, ha ezt a 3 betűt mindenki elvinné magával, hogy sőt, milyen lesz az ünnepünk? Olyan, hogy ünnep. De hol van a sőt? Sőt, még észreveszek valakit, valamit, amit eddig nem vettem észre. És mondom néktek, testvérek, hogy onnan kezdődik a karácsony ünneplés, hogy sőt. És ne arra ugyatok, hogy a prédikáció közben előveszett a politikot. Itt van a sőtnek egy lehetősége. A gyülekezet szeretne segíteni. És tőletek ezt kéri, hogy sőt, azon felül, amit egyébként a családok ennek annak szántatok. Nem kell, hogy beszélni, hova süllyedt anyagilag, gazdaságilag ez a nép. Többenetes képeket látunk aluljárókban, alvókról, akiket még onnan is kizavarnának. Állati sorba süllyednek, tizedek, állati sorba. És itt van a sőt. Mi nem tudunk tizedreket megtartani, megmenteni, éjszakai szállást adni, de ha ez a gyülekezet 50-100 embernek sőt ad valamit, akkor talán keresztény gyülekezetnek lehet nevezni. Nem többet. Ha 50-100 embernek melegebbé, kedvesebbé tesszük a karácsonyát, akkor azt mondhatjuk, hogy Istenünk volt karácsonyunk. Régen úgy megszoktuk azt, ezt a furcsa ellenmondást, hogy a szegény Krisztust gazdag karácsonnyal ünnepeltük. Magában ellenmondás volt, hogy megünnepeltük azt a bujdosó, otthontalan, ruhátlan, koldus, menekülő családot, megünnepeltük dúsan terített asztalokkal, gazdag ajándékokkal. A szegénység ünnepét gazdagon ünnepeltük, ez volt eddig karácsonyának a jellegzetessége, nem? A szegénységet gazdagon ünnepeltük meg. Hát az Isten most oda segít minket, hogy a szegénységet szegényen ünnepeljük meg. És valahogy megélsünk a szegénység ünnepéből. A mélység ünnepéből. Na hát itt van a sőtnek a jelentősége. Áldjon meg Isten minket, persze, megértsük. Mondom, persze, hogy nem minden ez a boríték. Nagyon sok lehetőség van arra, hogy a sőt megvalósuljon az életetekbe, de kérve kérlek titeket, hogy ezt a régi kedves történetet ennél a szónál fogjátok meg. Hogy persze, hogy a gyerekemnek, unokámnak, feleségemnek, férjemnek, mindenkinek valamit karácsonyra adok. Ez ettől még nem karácsony, biblikusan a karácsony. A sőtnél kezdődik a karácsony. És ki a maga módján keresse meg, hogy ez a 3 betű mire kötelezi őt, hogy sőt, az állati sorban süllyed világra, bocsánat ezért a szimbolikus magyarázatért, sőt, az állati szintre süllyed embereknek is. Amennyi pénz tőlem kitelik, 10 teve, az nem egy teve csorda, és nem az összes teve, de 10 teve kapott inni azon az estén. Sőt, a mi karácsony ünnepünknek a minősítő bibliai mértéke ez, hogy sőt, az állatoknak is. hagy az a fejtetni.